A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk! Ez itt a Millás reggeli produkció. 6 óra 32 perc van. Augusztus, nem, szeptember 3-a van. És Ede rögtön egy facepalmmal indítja a mai
te csak
reggelt.
Nevettem egy jót ez augusztusról, mert még olyan érzése van az embernek, amikor 28 fokba kell fel, hogy
igen,
még mindig augusztus
van. Pontosan tudjuk, hogy már gyerekek iskolába járnak, már írják a hallgatók a dugókról a zeneteket, de hát nekünk
és
még úgy tűnik, hogy
forgalom
augusztus
az abszolút, abszolút egy ilyen igazi iskola kezdési forgalom, sőt lehetne mondani, hogy hétfői, pedig nem hétfő van, hanem kedd szeptember 3-a, tehát 6 óra 33 perc, és a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, és rögtön akkor dékartás üzenete is rímel erre, valami olyasmit írt, hogy már kellemetlen az M3-as bevezető, ha jó.
Hát én is azt látom, hogy elég sűrű. A forgalom az M7, M1 bevezető, az M7-esen egyébként végig, úgyhogy amerre én közlekedtem ma sajnálatos módon gépjárművel.
Gödről az ugró Hermin a mező 24 perc, az átlagos, ne kicsit magasabb, viszont az M3-as bevezető, igen, kifejezetten kellemetlen, ezt a kifejezést használta a dékartás. Viszont szerszámgazda korán indult, és ő elég gyorsan végigrongyolt a városon, csak most éppen nem találom az útvonalát, de azt mondja, hogy a Váci rakpart soroksári vonal, ha kicsit korábban jön az ember, még járható, de ez 6 óra után 6 perccel érkezett, úgyhogy elképzelhető, hogy most már nem így van.
Szerintem a Péklány írt
egy
üzenetet.
A metró menetrend szerint közlekedik, én erről tudok beszámolni.
Aki azt írta, hogy a hajnali kelés már kellemes a kemence mellett. Igen. Nem akkora, ha nagy a különbség. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tart ki. Ugye ez végre, igen, végre a hajnali kelés is kellemes a kemence mellett, mert hogy hideg van éjszaka, igen.
Egy kicsit hűvösebb volt,
jó.
Nem?
Egészen hát ilyen mennyi, ilyen 18-20 fok volt kb. Ami abszolút vállalható, hogyha tárva nyitott ablaknál alszik az ember. Ki
az a nagyon durva a másfél hét, akkor 25 körül volt, igen. Ugye, amikor igen. Nehezen tudtunk aludni, de ez a mostani, ez egészen jó.
Hát ez már jó, meg ugye ezt a 27-28 fokot is megszokja az ember, de azért van olyan hatása, hogy hát nem veszel igen. észre, hogy jobban fáradsz, vagy kicsit meg az a fejfájásosabbaknak jobban fáj a feje.
Ősznek a lehelete, majdnem lecsaptam az órát, mert hogyha hülye vagy, hát még sötét van. Aztán rájöttem, hogy igen, más sötétben kellünk, úgyhogy itt
na az a legfurcsább az nekem, hogy tényleg 28 fok van, és ilyen reggel nem kell napszemüveg korán, amikor indul az ember. Na, nézzük akkor a névnaposainkat, a Hildákat ünnepeljük ma. Nagyon boldog névnapot minden kedves Hilda nevű hallgatónknak, a Csobánok, Piuszok, Tíriák és Gergelyek is ünnepelnek ma. Úgyhogy boldog névnapot nekik. Aztán... van, aki egyébként elaludt, de szerintem ide fog érni időben. Egyébként pedig a névnaposok mellett el lehet mondani, hogy nagyon fontos események voltak a történelemben ezen a napon, 1853-ban nyitották meg a Cegléd és Kiskun félegyháza közötti vasútvonalat.
Hát na, nehogy ide tettem, persze.
Hát persze. Ott nagyon utaztak rajta? Cegléd és Kiskun félegyháza között?
Hogyne.
Hát 1853-ban? Ez nem egy ilyen úri furfang volt?
Dehogyis. Lehet, hogy a pályasebesség akkor már magasabb volt, mint most. Nem tudom. Tehát biztos.
Oké.
Okay. Utána meg meghosszabbították.
Nem és Bicskeig, hova hosszabbították?
Szegedig.
Ó, ez az a vonal. Értem. Felavatták egyébként a Miskolci Nemzeti Színházat is 1857-ben, és...
Ezt azért tettem ide, hogy nem... 1900 kis ismeretterjesztés, nekem legalábbis érdekes információ volt, hogy melyik ország volt az, ahol a legtovább kitartott Európában, illetve kontinensen, ugye ez a fontos, mert ugye Angliában még mindig baloldali közlekedés van, szóval aki kitért át utoljára a jobboldali közlekedésre Európában, ez kérem szépen Svédország, és 1967-ben történt ez meg, méghozzá szeptember 3-án ennek is évfordulója van.
Ez tök jó volt egyébként, hogy Budapesten szakaszosan tértek át.
Igen.
És az borzasztó nehéz lehetett. Gondolom nem volt annyi, sőt, biztos, hogy nem volt olyan sok gépjármű, de akkor is azért, hogyha kijöttél Budapestről, akkor át kellett térni a baloldalira, azt hiszem, vagy a jobboldalira, és közben pedig Budapesten belül még a baloldali volt, ha jól emlékszem.
Igen, hogy oldották meg?
Nem tudom. Egyébként addig jó a dolog.
Vagy a svéd-finn határon, mit tudom én. Tehát amikor tényleg van, Angliában értem, tehát átmész sziget, jó, de hogy amikor
átmész
van
az
egy határ, és akkor hogy
lejössz
a... átvezető sávok a túloldalra, hogy hogy oldották ezt meg?
Figyelj, nekem
hol ilyen volt, hol olyan.
A halálom az a körforgalom. Tehát, hogy...
Ajaj, ha ebbe belemegyünk.
Hát most figyelj, hogyha belemész egy baloldali közlekedésben, belemész egy körforgalomba, hogyha egy sávos, akkor még oké. Viszonylag. Mert úgy adja magát, hogy valahol így a centripetális elő kihajt. De hogyha több sáv van,
igen,
és mondjuk eltévezted a kijáratot, mert nem tudod pontosan, hogy mikor kell kimenni, vagy nem figyeltél oda, keringsz egyet, hát figyelj, az katasztrófa szerintem. Hogy mész onnan ki?
Figyelj, sose felejtem el, de tényleg. Először, hát most nem tudom, hogy Cipruson, vagy valahol Ázsiában.
Cipruson.
Tehát, hogy kisforgalmú, egysávos nyaralóhelyek környékén vezettem először, és már többször is béreltem autót baloldali közlekedéssel bíró helyeken, és úgy működött, nyilván nagyon odafigyelős volt. A fő veszély az, még most is beleszaladtam egyébként ennyi év után Cipruson, hogy amikor olyan helyről indultam, ahol nem volt szembeforgalom, csak jöttem le a hegyről, ott kapásból átkeveredtem a túloldalra, és csak amikor jöttek szembe, akkor kaptam észbe. Tehát ez még mindig benne van, tehát odafigyelős, koncentrálós. De amikor jó pár ilyen esemény után először Stansted repterén béreltem kocsit, és próbáltam indulni egy koncertre, azt hiszem Liverpoolba.
És rögtön ott van egy bazinagy
és van
körforgalom.
Egy bazinagy többsávos körforgalom, az horror volt. Tehát szerintem ötször mentem körbe, és fogalmam nem volt, hogy mi történik. Tehát a koncentráció a túlélésre korlátozódott, tehát hogy minden irányból mindenfelé, tehát az teljesen másodlagosá vált, hogy hol fog ebből kimenni. Tehát az, hogy ne taroljak le valakit, vagy engem ne taroljanak le, miközben össze-vissza váltották a sávokat, és jöttek. Én meg csak ott keringtem. Sose felejtem el, nagyon kemény utána nyilván ezerszer koncentrálós volt. Ahogy kiértél a strádára, utána elkezdett kicsit jobban megszokni, tehát utána a városba a következő kisebb körforgalomban már jó volt, de hát ez így beivódott,
hát
ez
igen,
a történet. Igen. Na, még akkor időpontok, vagy évfordulók gyorsan. 88 lakitelek, 400 alapító részvételével párt alakul a Magyar Demokrata Fórum.
Na tessék, és a lakitelek, hát igen.
Igen, és a Beszláni Túsz dráma vége 2004-ben volt ezen a napon. Születésnaposok, Eötvös József.
Eötvös József író miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 1813-ban született. Azt mondja, hogy ja igen, Louis Sullivan, őről mindenképpen emlékezzünk meg, a modernizmus atya, az első felhőkarcolók tervezője az Egyesült Államokban, amerikai műépítész. Ő 1856-ban született, és Ferdinand Porsche, egy másik fontos mérföldkő, német autótervező és gyáros 1875-ben. Na, kit választanál még?
Hát a Porho Kekkonen,
ja?
Becenévre hallgató, de ezt a finnek jobb, ha nem tudják, Finnország köztársasági elnöke 1900-ban született. Urho Kekkonen természetesen, de meglepő lett volna, hogyha ezt az ígyszert nem a magyar folkló nem lövi le,
igen,
hogy becenevet alkosson neki. Azt mondja, hogy Fodor Tamás, jönnek a színészek, illetve rendezők. Fodor Tamás 1942-ben született ezen a napon, Sáfár Anikó 48-ban, Görbe Nóra 1956-ban. Charlie Sheent meg meghagyom neked.
Te mit, Charlie Sheent én nekem? Szegény. Én nagyon sajnálom. Tehát úgy nyilván elszabadult nála a mindenféle vegyületek hatására a dolog, de érdekes volt nézni ezt a szép lassú degradálást a mi az a három, két pasi meg egy kicsi című sorozatban. De hát ez van. Milyen szépen kezdte, nem? A Szakasz például, vagy a Tőzsdöcápák, uh-huh, és hát az apukája nevét viselve, ugye nem úgy, mint a tesója az Emilio, aki nem a család, tehát nem az édesapja, hanem az édesanyja nevét vette fel, tehát hát ez van. Úgyhogy aztán jött a Nyugi Charlie, az a két pasi után, de hát figyelj, akkor már látszott rajta, hogy meg ugye az egész az nagyon gáz volt. Gáz, még mindig gáz, amit művelt.
Hát méltassuk inkább, na.
Hát mi most méltattam, a Szakasz, Tőzsdecápák,
méltatás Edemódra.
Hát
jó.
Nagyon klassz színésznek indult, és utána sajnos elszabadult. Hát most erre jó, mit lehet mondani?
Méltasson téged a kántor Ede. Jó,
hát most okay, nézd, amiután 18 kiló kokaint és különböző szereket magába szipkázott. És
van, akinek még úgy is megy.
Hát úgy nem megy senkinek szerintem, tehát Charlie Sheen az tökéletes példa arra, hogy ez így miért nem működik. Na.
Hallgatók már írják a baloldali közlekedési élményeiket. Igen, én is jártam úgy, hogy mérnök hallgató azt írta, hogy néhány hét Ausztrália után itthon kezdtem baloldalon közlekedni. Igen, egy picit, de az elég gyorsan visszaáll szerintem. Tehát az, az első alkalommal ez előfordul. Motorral is kóvályogtak hallgatók brit körforgalomban jó sokáig, és hasonló.
Az a nagyon rossz ilyen, cibálod a sebváltó helyett az ablak letekerőt, meg még ugye nem, ha nem elektromos volt, akkor ezt piszkáltam.
De egyébként az oldaltól függően, vagy függetlenül az, hogy a különböző országok körforgalmaiban eltérő szabályok és szokások, ja, érvényesek, mm-hmm, az nagyon érdekes, hogy valamit gondolsz, vagy megszoksz, igen, utána az úgy ledudálnak, vagy integetnek, vagy nem értik, hogy mit csinálsz, mert hogy teljesen mások az értelmezések. Nem néztem pontosan utána, de az biztos, hogy a szabályok nem ugyanazok, vagy nem ugyanúgy értelmezik az autósok.
És van egy rossz, vagy szomorúbb hír is, elhunyt Kupa Mihály, volt pénzügyminiszter, közgazdász, politikus, aki egyébként április 3-án 1941-ben született, és dolgozott a kínoin gyógyszergyárban is, a mikrobiológiai laboratórium kísérleti üzemének a vezetője is volt, központi statisztikai hivatalban, és aztán ugyan jött a pénzügykutatási intézet, pénzügyminisztérium, és később ugye ő lett a pénzügyminiszter.
De talán a legtöbben még én adószakértőként emlékeznek,
igen,
rá.
Igen, volt, is, adószakértőként is, igen.
Ő volt, tehát azzal került be a tévébe, vagy sokat nyilatkozott. Én hadd tegyek ide tőle egy aranyköpés extrát.
Na,
mert
tegyél.
Véletlenül jött tegnapi emlékezésében a hvg.hu kirakott egy régi interjút tőle. 1991-es interjúból idéznek egyébként a címlapon, és szerintem ez nagyon szép mondás, úgyhogy ezzel emlékeznénk Kupa Mihályra. Ismerem a fiskális, monetáris elméleteket, de egy elméletért sem fogok feláldozni egy országot, mondta ő ebben az interjúban, tehát 91-ben.
És ugye szerette a jó bort, ezt még érdemes elmondani róla. Nem a neve miatt, de lehetne egy ilyen No Man's Toman is. És családi kötődése is volt a Szent Gál kastély és borházat, uh-huh, Szekszártól nem messze. Igazából a szekszárdi borvidékhez tartozik egy gyönyörű kastély. Egyébként talán Zicsi, de valami ilyesmi. Grófi ilyen nyári rezidencia. Ki járt arra, az biztos tudja. Maguk a borok azok, az mindegy. Most azt majd egyszer máskor elmondom, hogy azok jók, vagy vannak nagyon jó szemben. Borok is persze, de ott is van családi kötődés.
Tudod miért példakép egy kicsit ő nekem? Mert nekem olyan érzésem volt vele gyerekként, mint amit mi itt a hallgatóktól szoktunk időnként visszakapni, hogy ne nem értem, hogy miről beszél, de olyan jó pofa és szórakoztató. Én mindig örülök, hogyha ilyet kapunk. Nyilván még jobb, hogyha még érthető is valamennyire, de én így voltam már annak idején is Kupa Mihály, hogy nem lehetett rá nem odafigyelni.
Figyelj, nem is értem, hogy miért nem tettétek be a következő muzsikát így az elmúlt időszakra rá. 1853-ból megnyitották a Cegléd és Kiskuny félegyháza közötti vasútvonalat, itthon pedig recseg, ropog a rendszer, és hát ugye az a magyarázat az nagyon érdekes volt számomra, hogy hát ugye azért van ez most, ez a helyzet a MÁV-nál és a vasútnál és az infrastruktúránál, mert hogy eddig az oktatásra és az egészségügyre ment a fókusz és a pénz, na majd most jön a vasút. Én arra gondoltam, hogy Jézus Mária, hogy ezek után most jön a vasút, akkor mi lesz velünk? Úgyhogy hát rögtön eszembe is jutott ez a dal.
Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
Na nézzük akkor a lapszemlét, azt mondtad, hogy jókat találtál. Ide kapcsolódik.
Hát a Crazy Train. A vasútügyben az egyik legjobb összefoglaló cikk sok-sok adattal, tehát miközben megy a vakdalkozás, meg üzengetés, meg politikusok beszélgetnek, illetve hát ott, amikor ez egy szakértő vitatkozik politikussal elsősorban, de amikor számokat akarunk látni, hogy miért züllött le ennyire a vasút, azt érdemes megnézni a g7.hu mostani cikkét. Fogadkozik a kormány, akár a 80-as évekbeli MÁV színvonalat is elérhetjük. A címből azért nem derül ki, hogy ez miből jön ki. Tehát azokból az összegekből, amit most bemondtak, hogy az mire elég, ez is benne van, mennyi bevétel van a közutakból, a közút föntartás mennyibe kerül, hogyan működik a vasútnak a föntartása, meg egy kis tényszerű sorrend arról, hogy hogyan mondták le a beruházásokat, melyikre mennyit költenek. Nagyon érdekes egyébként. Egyet idéznék csak a végéről, ami szerintem sokat mondó. A már leszerződött és a most bejelentett projektekkel együtt 1500 milliárd forintot költ néhány év alatt új strádákra a kormány, ennyit a vasúti pályák üzemeltetésére és felújítására 13 év alatt költött. Amíg ezek maradnak a prioritások, meglepő lenne, ha érdemi előrelépés történne a vasúton. Tehát miután az egész balhé kitört és a keleti baleset után forró téma lett ez a vasút dolog, azóta jelentettek be erősen megkérdőjelezhető, szükségességű, irgalmatlan drága közúti beruházásokat.
Csavar volt a hibás.
Azt de kész, nem, csak azt tegyük tisztába, hogy lehet egy a duma, tehát ne azt nézzétek, amit mondok, hanem amit csinálok. Igen. Tehát hova megy a pénz, és ennyi pénzből nem lehet szinten tartani, meg fölhovni sem a vastat, és továbbra sem látszik, hogy ezt szeretnék a dumáktól függetlenül. Úgyhogy a másik, ami, hát a New York Times-nak az oknyomozó cikkét olvasgattam, nagyon érdekes, hogy Robert F. Jr. Kennedy visszalépése, illetve Trump mögé beállása, hogy ez milyen dinamikák, meg milyen háttértárgyalások mentén zajlott, rengeteg háttérinformáció, háttérbeszélgetések alapján, onnantól kezdve, hogy elkezdtek közeledni egymáshoz a felek, amikor Trumpék úgy érezték, hogy hát inkább tőlük visz többet az oltás ellenes összeesküvés elméleteket terjesztő Kennedy, jó lesz ez nekünk, aztán elhidegültek, a merénylet, a Trump elleni merénylet után elkezdtek tárgyalni. Aztán a család, a Kennedy család az nagyon ellenezte a dolgot. Uh-huh. Ők kiszivárogtatták például a tárgyalások, a Trump tárgyalásoknak a hírét, sőt névvel, címmel egy Kennedy gyerek posztolta a Twitterre, X-re, akkor elhidegültek. Aztán, amikor a Trump megnyerte, vagy amikor úgy tűnt, hogy Bidennek vége, az ominózus vita, amiből a nagy balhé lett, akkor ismét elkezdtek tárgyalgatni. Aztán utána megint változott a dinamika, és viszont amikor jött Kamala Harris, akkor viszont hirtelen úgy tűnik, hogy mindketten szükségét látták összefogni, és akkor ezzel kényszerültek úgymond egymás kezébe. Szóval az oltás ellenes összeesküvés elmélet hívő szavazók elvesztése innentől kezdve már nem fért bele Trumpéknak, úgyhogy mindenképpen be kellett. Nagyon leegyszerűsítem, de ez fölmondani való egyébként a cikkben, de hogy közben kik milyen érdekek mentén, meg nyilván ezer név van, ami magyaroknak semmit sem mond a különböző háttéremberekről, szóval nagyon érdekes, hát így működik egy oknyomozó cikk a New York Times-nál, szóval ezt ajánlom még, hogyha valakit érdekelnek a politika háttér alkúja, illetve hogy az amerikai elnökválasztás kapcsán egy fontos esemény az hogyan alakult ki.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Majd azt elolvasod később, gyorsan elmondom, hogy hát nem volt egy nagyon jó hangulat a magyar tőzsdén. A blue chipek közül a Magyar Telekom, a Richter és a MOL árfolyama esett, csak az OTP árfolyama emelkedett 0,7%-kal, egyébként a Magyar Telekom 0,2%, a Richter 0,7%, a MOL 0,9%-os mínuszban fejezte be a kereskedést. Tehát az OTP-ben volt azért forgalom 2 milliárd forint fölötti, a MOL-nál 1 milliárd körül, a Richternél 700 millió volt a forgalom. Viszont volt egy részvény, illetve igazából kettő, akit... akinek nagyon jól sikerült a tegnapi nap, de volt egy, aki 22,6%-os pluszban zárt, volt sokkal fölötte is 25% körül, ez pedig nem más, mint az MBH Jelzálog Bank. Kérem szépen, ekkora ralli, az lényegében nem is tudom mikor volt utoljára. Igen, december óta nem látott szintre emelkedett a jegyzés, olyan folyamatos lecsorgás volt, egy kis kiszúrás volt márciusban fölfele, de aztán utána jött le végig, és most visszajött arra a szintre, ahol tavaly decemberben volt ezzel az elképesztő rallival, mint mondtam, 22,5% lett a vége.
Amerikában volt egy kis emelkedés, nagyon röviden jók lettek a gyors jelentések, itt mindig fontos hozzáfűzni, hogy az elemzők szándékosan mindig alulbecsülik, tehát mindig minden gyors jelentés is szezonban jobb eredmények jönnek, mert hagyományosan és szándékosan alulbecslik, hogy utána ezzel könnyebben lehet sem adni a részvényeket a másik szomszéd osztálynak, tehát amikor ezt olvassuk, hogy jobb gyors jelentések jönnek, akkor ez valahol mindig az alap forgatókönyv, de ez jó mutat a hírmagyarázatokban, hogyha azon a napon emelkedett a tőzs, de inkább talán fontosabb volt az, hogy jött néhány kisebb makroadat, ezek megerősítették a piacnak a pozitív forgatókönyvét azzal kapcsolatosan, hogy soft landing lesz, tehát kamatcsökkentések beindulhatnak, és a recessziós veszély sincsen, tehát ezen a szűk mesdjén elég jól halad a piac. Nap elején fölfel, aztán beöntötték, utána megint fölfelé ment, tehát egy kellemes fél százalék, illetve a Nasdaq-en. A Dow Jones-ban fél százalék, Nasdaq-ben S&P-ben 1%-ot kicsit meghaladó emelkedéssel sikerült zárni.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Megjött Schmidt Andi a legfrissebb hírek ropogósan a kezében, egyenesen a sütőből kapta ki őket. Ugye? Ugye?
Olyan villám gyorsan.
Villám? Te vagy Schmidt villám, Andi. Aki megérkezett, és van egy nagyon fontos dolog, amit elfelejtettünk mondani. Azt mondja, hogy Szalai... ma 9 éves igen. lett Szalai Milán Márk, aki pici kora óta hallgat bennünket.
No, de jó.
Hát nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot boldog Szalai Milán Márknak, úgyhogy reméljük, hogy ez a 9 év, ez úgy telt el, hogy sok-sok érdekességet is magadba tudtál szívni, nem csak a szerdai morgásokat, meg a különböző kis szóvicceket, amiket Mihálovics Maci annyira szeret, hanem tényleg konkrét információkat is, úgyhogy nagyon boldog születésnapot neked. Átérzem, együtt érzek, nekem szeptember 1-én van a születésnapom, ami azt jelenti, hogy mindig nekem tartottak ünnepséget, amikor az iskolában, de azért én nem akartam ezt soha, úgyhogy nagyon örültem, amikor hétvégére esett.
Mint most,
amikor egyébként pedig nem, akkor menni kellett születésnapon, úgyhogy ez van.
Jók a szeptemberiek.
Hát jók, de akkor is, ugye az elején ugye azért nem, hogy is mondjam, amikor már kicsit később van, akkor már belerázódik az ember, és akkor az iskola közben, de hogy első nap, pont, jaj, vagy második, igen. Na mindegy, nagyon boldog szülinapot neked, reméljük azért jól tellik. Na, Andi, jön a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk vissza.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk. 7 óra 12. A pontos idő a stúdióban változatlanul, Kántor Endre.
És Ács Gábor.
És néhány hallgató üzenetre reakció. A körforgalomra például, amin jól mulattam, és majdnem nem tudtam elkezdeni a tőzsdejelentést, az az volt, hogy ismerős Angliában lett egyetemista, és sokáig éjszaka járt ki biciklivel a körforgalomban gyakorolni. Amúgy jobb is lett volna, hogyha nem kezdem el a tőzsdejelentést, mert...
Jaj, igen, ebben néha beleszalad az ember, hogyha nem minden nap daytrade-el, ugye?
Ahhoz képest, hogy gyakorlatilag minden nap figyelem, az elmúlt héten éppen nem kereskedtem, igen. És nem voltam, és igen, tegnap a hosszú hétvégéről tudtam, de úgy remélt, hogy a következő lesz az, nem. Tegnap volt zárva a tőzsde, tehát az elhangzott jelentés az a pénteki volt, elnézést kérek.
Nagyon fontos, de a pénteki jelentést elmondtuk.
De a nagy szerencsénk, hogyha ilyenbe beleszaladunk, nagy ritkán, de előfordul, akkor a hallgatók mindig fölhívják rá a figyelmünket, és akkor már kaptam nekem is.
Sőt, igen, köszönjük a helyesbítést, mert rosszul emlékeztem a Charlie Sheen, illetve az Estevez Sheen névre, ugye tehát az Estevez volt az igazi apai név, és úgy vették fel a Sheent, tehát úgy vette fel a művész nevet, és utána pedig Charlie váltott Carlos Estevezről, lett Charlie Sheen, míg az Emilio megmaradt. Emilio.
A baloldali közlekedéssel kapcsolatosan, illetve az átállás váltással kapcsolatosan is jött. Hallgatók persze felvetik a gödöllői hévet, ami a mai napig ugye baloldali, ahol a mai napig baloldali közlekedés van. Annak kapcsán került ez szóba, hogy Svédország az évforduló között említettük, hogy Svédország 67-68-ban. Utolsóként Európában állt át a jobboldali közlekedésre. Akkor viszont érdemes hozzátenni, ki volt az utolsó előtti, mert az Magyarország volt, viszont már 41-ben.
Igen.
És, de hogy miért maradt így a gödöllői hév, arról, ha valaki... Nem lehet tudni pontosan. Egyszerűen így maradt. Tehát már minden átállt, és egyszerűen így maradt, és nem lehet pontosan tudni. Ezt próbálta fölfejteni egy narancsos cikk, az Elfelejtett vasútvonal címen érdemes rákeresni. Olyan verzió van egyébként, amit a vastasok a mai napig mondogatnak, hogy Gödöllő felől Cinkotára egy elég kemény lejtő van, és attól tartottak, hogyha átérnek a jobboldali közlekedésre, akkor könnyen ütközni tudatsz a csömöri kiágazáson közlekedő hévvel. Soha nem volt ilyen példa ilyen megfutamodásra, de ez az egyik potenciális magyarázat. Utána arról már egészen konkrét tények, vagy hírek vannak, hogy hagyománytiszteletből, amikor ez fölmerült, akkor az illetékesek mivel indokolták, de az szinte biztos, hogy abból, hogy a megszokással ellentétes irányból jöttek, több gázol is volt. Tehát biztos, hogy életek mentek rá erre a rendkívüli jó hagyományra. Szóval a gödöllői hév a
mai napig. Na van-e még valami, amit
nem, ez
kell?
Nem, kiegészítés. Ha valakit ez érdekel, tényleg érdekes sztori, ez miért maradt így egymagában a baloldali rendszerben.
Mondok ennyit. Valamit még, de a házi szúnyogok úgy látszik, hogy így elvitték a üzenőfalunknak egy részét, hogy miért házi szúnyog a házi szúnyog, ugyanúgy, mint ugye a különböző, tehát a közönséges szúnyog, ugye azért hívják így, ez az etimológiája.
Annak a beceneve a házi szúnyog?
Nem beceneve, tehát, hogy tehát a házi az a közönségessel egyenlő. Uh-huh. És amikor nem közönséges néven illetnek valamit, akkor ugye a ház környékén fellelhető, általában ott látható, mint a pók, különböző zugpók, meg ehhez hasonló. De ami sokkal idegesítőbb szerintem. Nagyon érdekes volt, mert már tavaly is felfigyeltem rá, de idén aztán abszolút elburjánzott a dolog. És nem jöttem rá, hogy milyen kis rovarkák ezek, és ki kellett turnom a fél internetet, hogy megfejtsem, hogy miről van szó. Majd, miután ezt közé tettem a Facebookon, hogy baromi idegesítő kis rovarok ezek, utána pár nappal később mindenhol megjelent a sajtóban, de nem értem, hogy egyszerre volt a tűrésküszöb, értük el, de most az a lényeg, hogy a platán csipkés poloskáról van szó, illetve szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy két különböző faja van ezeknek is rovarkáknak. Az egyik a tölgy csipkés poloska, a másik a platán csipkés poloska. Figyelj, én, mint laikus, nem tudom megkülönböztetni őket, már csak azért sem, mert körülbelül egy milliméteresek, vagy kettő, és gyakorlatilag tök ugyanúgy néz ki. A szárnyon lévő mintázat az, ami egy picit más, de lényegében az életmódja, a szaporodása és minden nagyon hasonló. Csak az egyik a platánfákról kapta, a másik a tölgyfákról, de nem kell neki ám platánfa, meg tölgyfa, mert a szőlőlevélen szuper módon megvan, ami nagyon hat. Tehát ezek a nagy levelű fákon és növényeken nagyon jó megvan. Baromi idegesítő, felkerült a top listára nálam. Ugye az első a szúnyog nyilván, tehát az a legidegesítőbb a világon, és nem csak a házi, hanem sőt, most már első helyen nálam ezek a tigris szúnyogok vannak. Halk, észrevétlen, icipici, bemegy a szúnyoghálón, és akkor veszed észre, hogyha megcsípett már, amikor teleszívta magát. Borzasztó rossz érzés, és nem tudod, hogy most akkor éppen, mint Spanyolországban terjed ugye a nílusi láz, éppen valami ilyen van-e benne, vagy nincs, tehát ugye egy óriás előtri. Második helyen ezüstéremmel ott van a rohadék márványpoloska, ami annál rosszabb, amikor belemegy a frissen kiteregetett ruhába, és nem veszed észre, összehajtogatod, berakod a szekrénybe, és a múltkor rohantam volna valahova. Fölvettem egy vadi új kivasalt inget, és akkor volt egy ilyen fura érzés itt a nyakamnál, és akkor volt egy ilyen fura kis hang, és olyan rohadt büdös lettem, utána kezdhettem előről a nyakamnál, érted, a tusolás, meg mindent, annál undorítóbb lényt nem tudok elképzelni, borzasztó. És akkor jön a harmadik.
Azért az ágyi poloska szerintem fölvenni a versenyt, ha találkoztál volna vele.
Most a harmadik helyen ez a csipke poloska van, platán csipke poloska, vagy tölgy csipke poloska, mondom, két különböző faj, de lényegében ugyanaz. Először is mászkál rajtad, ami rettentő idegesítő, irritáló, olyan, mint a cirógatnának, csikiznének folyamatosan egy ponton, de
az még nem lenne baj.
Aztán meg is csíp.
Az már igen.
Tehát az, hogy nem a szőlőlevelet vagy a platánlevelet szivornyázza, hanem az embert, és akkor is csak úgy veszed észre, hogy egy ilyen éles kis tűszúrásszerű csípés nagyon csúnyán be tud pirosodni, borzalom, és olyan mennyiségben van, hogy az hihetetlen, úgyhogy faecet, úgyhogy ezerrel, ezt kell, kérem szépen. Na jó, kidühöngtem magam egy morgós kedden. Jöjjön a Budapest rovatunk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Fontos témánk lesz, hogy szerintem gyorsan csak szűkítsük két fontos híre információra most a Budapest rovatot. Tegnap megerősítették, hogy októbertől életbe lép az új ügyeleti rendszer Budapesten, egészen konkrétan Békási Szabolcs, az országos kollegiális szakmai vezető házi orvos nyilatkozta ezt, hogy milyen lesz, abban most nem megyünk bele részletesen, volt már szó róla a műsorban, csak annyit érdemes hozzátenni, hogy a Magyar Orvosi Kamara hosszasan tárgyalt ezt a kérdést, egy csomó javaslattal élt, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a tervezett rendszert.
Igen, mindent jól megfigyelték, megbeszélték, megvitatták, és elfogadták természetesen.
Igen, augusztus 28-án Takács Péter egészségügyi felelős államtitkár tájékoztatta az érintetteket erről, utána voltak még gyors egyeztetések, ebből úgy, hogy valami apróságokat figyelembe vettek, de az egyik kérdésük például az volt az orvosi kamarának, hogy amíg ezt nem vitatják meg, akkor halasszák el egy kicsivel legalább, ezért erre nem került sor. Tehát ez lett volna az októberről, hogy kicsit akkor tolják odébb. A tegnapi bejelentés az arról szólt, hogy ezt nem vették figyelembe, tehát az új ügyeleti rendszer, aminek a részleteivel még fogunk mi is foglalkozni, és számos kritika érte, az életbe lép tehát október 1-én, legalábbis a tegnapi bejelentés szerint. És hát egy szomorú hír, bezár Budapest hiánypótló baba barát kávézója, a Hello Anyu, majdnem 10 év után búcsúznak. A Facebookra...
Mi az ok?
Nincs. És nem is találtak. Egyelőre mindenki csak a Facebook bejelentésüket idézgeti, amiben csak annyi van, hogy bezárnak, azok ott nem közlik, szép volt, jó volt, de majd még egyszer talán valahol máshol, de sajnos bezár. Ennyi sajnos elhír, és nem tudunk hozzá hátteret, meg nem tudunk okokat társítani.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
Naponta kisorsolunk egy nevezést egy fő részére a 2024. szeptember 15-én Zamárdiban megrendezésre kerülő DM Balaton Run futóversenyre a DM Kft. Felajánlásával. Mai kérdésünk a következő. A hátrafelé futás nem hivatalos világrekordját a német Markus Jürgens tartja, aki 100 kilométert futott Wuppertalban egy ultramaraton versenyen. Az akkor 31 éves férfinak mennyi időre volt szüksége ehhez a teljesítményhez? A. 21 óra, 21 perc, 21 másodperc. B. 12 óra, 20 perc, 37 másodperc. Vagy C. 10 óra, 20 perc, 30 másodperc. Úristen, maga a kérdés megválaszolása is egy teljesítmény. Szerintem háttal futunk vakon, amikor megpróbáljuk megtippelni, de a szerencsés kap egy nevezést egy fő részére a szeptember 15-én Zamárdiban megrendezésre kerülő DM Balatonren futóversenyre.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Hát egy elég érdekes javaslat csomag érkezett, ha lehet ezt mondani így, adókedvezmények bevezetésével abba az irányba tervezi terelni a lakosságot a kormány, hogy a hosszú távú, tehát ide tartozhat akár a nyugdíj célú is, megtakarításainak egy részét inkább most költse el lakásvásárlásra, vagy felújításra, vagy hiteltörlesztésre. Tehát forogjon az a pénz, kérem szépen, Nagy Márton megmondta, hogy nem költ a magyar lakosság eleget. Tessék költeni. Az ingatlanos része az abszolút felkeltette az érdeklődésünket. Bala Ákos, a Bala ingatlan tulajdonos ügyvezetője a vonalban. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Azért is kerestünk téged, mert kíváncsiak vagyunk a véleményedre, mert hogy beszélgettünk már, és régóta foglalkozol a bérlakás programnak a helyzetével, hogy lehetne a lakhatási válságot megoldani, és itt minden összefügg, ezzel is az új javaslat, ami azért meglepetésként hatott mindenkinek, ezt elmondhatjuk. Szóval, mi volt az első reakciód, és mit gondolsz erről?
Sajnos csak a bérlakásprogram igényével foglalkozok, mert ugye nincs ma Magyarországon bérlakásprogram. Uh-huh. Ugye ebből a szempontból itt, ugye amiről szó van, az nem egy bérlakásprogram, hanem a megtakarítás átkonvertálása ingatlan vagyonba, amiből egyébként valóban jól látjátok, hogy kijöhet az, hogy egyébként egy picit a bérlakás piac, mint olyan föllendül, bár egyébként ugye azt gondolom, hogy ennek nem az lenne a célja, hogy azok a magánszemélyek, akik eddig pénzügyi befektetésben kamatoztatták a pénzüket, most hirtelen az ingatlan piacra szabaduljon, hiszen nem felkészültek ebben a piacban, nem ismerik a buktatóit, adott esetben veszteséget képesek realizálni, tehát ez nem egy professzionális bérlakáspiacnak a kezdete, amikor sok kis befektető rázódul egy számára ismeretlen piacra. Az, hogy egyébként ma Magyarországon mindenki leírja fejben az állami nyugdíjrendszert, az azt gondolom, hogy elég szomorú. Azt azt gondolom, hogy nagyon sokan, vagy az tény, hogy kiváltják nagyon sokan azzal, hogy akkor arra próbálnak törekedni, hogy az adott lakásukon kívül, amelyük van, egy vagy akár több bérbeadott lakásuk legyen, és ebből fedezzék a jövőbeni nyugdíjukat. Mondom, szerintem ez elég szomorú, hogy ez tényként kell, hogy kezeljük, vagy kijelentő módban kell, hogy ezt kezeljük. És ugye ez is ezt erősíti, hogy alapvetően azt gondolom, hogy ha ezt elfogadják, ezt a törvényjavaslatot, akkor azzal még jobban aláhúzzuk, és kimondjuk, hogy a pénzintézetek sem fognak tudni a mi nyugdíjunkról gondoskodni, tehát alapvetően maximum megtakarításból, annak a feléléséből, avagy egy-egy ingatlannak a bérleti díjából.
Ebbe az irányba tereljük akkor az embereket ezzel a hogyha ez megvalósul. Tehát,
Tehát inkább
az öngondoskodási hajlandóság továbbra is nagyon alacsony, a nyugdíj megtakarítások nemzetközi viszonylatban is nagyon alacsonyak, miközben a állami nyugdíjrendszer is komoly kihívásokkal küzd, hogy ezt a kifejezést használjam. Kevés benne a pénz, és akkor most még többet kiveszünk belőle.
Na jó, de a
saját ingatlan szerzés kedvéért, nem igazán értjük.
Illetve az, hogy kimondjuk, hogy nem jó helyen van pénzügyi befektetésben, tehát én ebben azt is belelátom, hogy alapvetően nem az ingatlan piac fellendítése a cél feltétlenül ezzel, hanem alapvetően úgy látom, hogy valamilyen módon egyfajta kritika a pénzügyi befektetéseknek. Bizonyára van ennek alapja, tehát hogyha visszaemlékszünk a magánnyugdíjpénztáraknak a beszántására, ugye ott is, hogyha valaki azért megnézte azt, hogy milyen kamatot értek el a magánnyugdíjpénztárai, hát nagyon sokan ugye kevesebb pénzt kaptak vissza, mint amit befizettek ugye sok éven keresztül, tehát ez is adott esetben lehet egy oka arra, hogy valaki mondjuk az ingatlan piacba fektessen, mert az ingatlan piacon azért nehéz volt az elmúlt időszakban mondjuk, úgy beszállni, hogy vesztességgel
szálljon ki megtakarításoknál, hosszú távú nyugdíj megtakarításoknál viszont ez abszolút nem lehet kritika, tehát akármilyen költséggel is dolgoznak, akármilyen nyugdíj megtakarítási célú, most nem tudom, ugye van többféle rendszer, akár a pénztárakról beszélünk, akár a, ha mondjuk magadnak intézed, de ha mondjuk csak hosszon távon egy alapvető, egy könnyen összerakható portfóliót csinálsz, azért a visszamenőleges hozamok azt mutatják, hogy azért az nagyon jó, nagyon magas, nagyon jó kiegészítés, nem véletlenül az egész világ inkább ebbe az irányba megy, hogy ezt ösztönözze, egyén szintjén és a munkáltató szintjén is, tehát a költségek igen, az nálunk is. A költségekkel lehet vitatkozni, és komoly költség problémák voltak, magasak a költségek, most is valamelyik nyugdíj megtakarításnál iszonyat költségek vannak, de ezzel együtt ettől eltántorítani az embereket. Mit tud ezzel szemben a saját lakás, hogy ennyire ebbe az irányba próbálják terelni szerintem?
Hát ugye a saját lakás, mint az előbb is említettem, ez egy viszonylag természetes alternatíva volt eddig is, tehát nem nagyon kell az embereknek megmagyarázni azt, hogy egy vagy két lakásból azért a nyugdíja mellé szépen fog tudni keresni, vagy legalábbis ugye maga tud gondoskodni saját magáról, és ugye nagyon nem mindegy az, hogy ez egy örökíthető vagyon, tehát azért az ingatlan, mint olyan, azért azt is figyelembe kell, hogy vegyük, hogy ameddig termeli a bérleti díjat a tulajdonosának, addig is termel, és utána pedig ezt a gyermekekre lehet hagyni. Egyébként ma sajnos az ingatlan szerzésben továbbra is az van jelen, hogy valakinek az örökségét forgatják be a fiatalok lakásvásárlásába, tehát az a fajta ingatlanpiaci bőség, hogy a szülők félre tudnak tenni mondjuk egy két gyerekes családban két gyermeknek az első lakásvásárlása, ott nem feltétlenül van jelen. Sajnos ugye a szülő nagy szülőknek az ingatlan vagyona szükséges az, hogy a fiatalokat elindítsák. Ugye ez alapvetően, hogyha a szülők gondoskodnak a saját ingatlanokról, és még azon kívül többlet ingatlanokról, akkor ez ebbe a körforgásba be tud szállni. Tehát ez mindenféleképpen jó is egyből, de mint említettem, a rossz része ennek az, hogy azért nem a professzionális bérlakáspiac épül, hanem továbbra is az, ami egyébként rengeteg problémát vet fel, hiszen egyébként nagyon alacsony a morál, hogy finoman fogalmazzak, hogy továbbra is a bérlakáspiacon, és minél kevésbé hozzáértő valaki, vagy akár minél nagyobb a fizikai távolság, hogy egy ingatlan menedzseljen, üzemeltessen, annál inkább érik károk ugye a bérleti díjak beszedése, vagy az ingatlan lelakása kapcsán. Tehát ezzel a piac nincs fölkészítve arra, hogy ezzel a problémakörrel valóban megoldja a helyzetét. Ehhez képest egy pénzügyi befektetés sokkal egyszerűbb, kényelmesebb, biztonságosabb és veszteségmentesebb.
Uh-huh. Szóval ugye itt filozófiai problémákat látok én, tehát hogy nyilván a lakásba fektetés is egy öngondoskodás, és azt elmondtad, ez egy része ennek, nem csak Magyarországon, máshol is.
Vagy a hitel visszafizetése ugye az is ugye egy szempont, mert ugye akkor több pénzünk marad elkölteni, ugye ez is lehet alapvetően ugye a gazdaságpolitika célja, hogy ne hiteltörlesztésre fordítsuk a bevételeink nagy részét, ma egyébként nagyon sok család jövedelmének a jelentős része hiteltörlesztésre megy, bár ekközben meg egyébként éppen nő a hitelfelvételi hajlandóság. Tehát az látszik, hogy az emberek éhesek a hitelre, hiszen csak itt tudják megoldani a lakásvásárlásokat.
De hogyha a hiteltörlesztésünket elköltjük a hosszú távú megtakarításunkból, akkor az lesz, hogy föléljük a jövőnket, föléljük a nyugdíjunkat azért, hogy most legyen pénzünk elkölteni.
Én úgy gondolom, hogy ha az az egyetlen lakásnak a hiteltörlesztése, amiben éppen lakunk, akkor valóban ez ezt jelenti, hogyha mondjuk 2-3 lakásban gondolkodik valaki, és már annak a hitelét törleszti, akkor már egyébként az egy jó alternatíva tud lenni.
Na most, ha az a cél, hogy több lakása legyen az embereknek, több salától, akkor ez mit fog kiváltani az ingatlan piacon?
Hát ezt akartam kérdezni, hogy ha az árak, most egy hirtelen boomra számítunk, ami megint egy mesterkélt dolog, tehát egy belenyúlása a normál folyamatokba, piaci folyamatokba, ami okoz egy ilyen egy hirtelen boomot, és akkor utána megint egy ilyen lejtmenet következik.
Van hova fejlődnünk, tehát alapvetően legalább 40%-kal kevesebb a tranzakció szám ahhoz képest, ami egy egészséges piacon kellene, hogy történjen, és ettől én nem várok többet, mint mondjuk egy 5-10%-os növekedés, de ez 5-10% is egy pici sebb tapasz lehet ugye az ingatlan piac problémáira, de nem több ennél, ettől azért egy nagy boomot nem várok. Nagyon sokak számára ez egy lehetőség arra, hogy most szálljon be egy olyan ingatlan piaci helyzetben, amikor stagnálnak az árak, ugye jobb ilyenkor beszállni, mint amikor már azt vesszük észre, hogy mindenki drágábban vásárol. Tehát egyébként ez nem egy rossz beszállási pont, úgy gondolom, hiszen az elmúlt 2 évben normalizálódtak az árak, ugye alapvetően itt ugye a reálérték, nominálérték fogalmát ismerve egy picit visszaesett ugye a valós értéke az ingatlanoknak. Tehát ez egy jó pont lehet a beszállásra. Én azt gondolom, nagyon sokan erre is kell, hogy egy picit ösztönözve legyenek, hiszen nagyon sokan várják ismét a 3%-os hitelkamatokat, amik nem fognak elég visszajönni. Nem látom azt, hogy a családi otthonteremtési kedvez még kedvezőbb feltételekkel fog jönni. Tehát ma azok az adottságok vannak kamat és támogatási rendszer szinten, amit vannak. Ez még hátha egy picit lökhet a döntés irányába, és akkor ugyanán sokan megléphetik azt a lakásvásárlást, amiben gondolkoznak. De ez egy nagyon komplex folyamat. Itt az előbb ugye rögtön felsoroltam az összes támogatási rendszert vagy lehetőséget a finanszírozásra, ami elérhető, és az emberek azt látjuk, hogy ezek mindegyikét figyelembe véve, mérlegelve, igénybe véve döntenek. Tehát nem csak egy elem mozgatja a piacot. Ami a legdrámai volt az elmúlt időszakban, hogy ugye a kamatoknak az emelkedése képes volt leállítani a piacot, de beindítani a piacot azért nem egy faktor szokta.
Uh-huh. Oké. Okay. A lakásállomány megújulásán gondolom ez annyira sokat azért nem segít, és viszont...
Egy módon tudna segíteni, hogyha maguk a pénzintézetek lennének arra ösztönözve, hogy mondjuk bérlakásépítésbe, vagy ingatlan, komolyabb ingatlan fejlesztésekbe fektessenek. Én azt gondolom, hogy ez lehetne egy professzionális út, hogyha nem arra ösztönözzük az embereket, hogy vonják ki a pénzüket, ugye ezzel egy kis zűrt okoznak, hiszen ugye ezek a nyugdíjpénztárak jellemzően, vagy a hosszú távú befektetési formák nem arra alapozták a működésüket, hogy holnap bemegy egy nagyon komoly százalék az ügyfeleknek és kivonja a pénzt. Sokkal hasznosabb lenne szerintem, hogyha maguk ezek az intézmények tudnának több száz vagy akár több ezer lakásos bérlakás fejlesztésekbe investálni. Az adott esetben már egy komoly nyomást tudnak kifejteni a bérleti díjakra a budapesti ingatlan piacon.
Jó, oké, hát nagyon érdekes volt hallani a véleményedet ebben az ügyben. Köszönjük szépen!
Köszönöm, hogy megkerestetek. Szép napot, sziasztok!
Szia-szia! Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos ügyvezetője volt a vendégünk.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
A kötelező munkaalkalmassági vizsgálat megszüntetése a témánk, és ebben szakértő segítségünk dr. Nagy Marcell, a Magyar Orvosi Kamara titkára, foglalkozás orvostan és munkahigiénész szakorvos. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy nagyon pici helyesbítés, már nem vagyok az Orvosi Kamara titkára, tavaly november óta.
Elfelejtettem, csak nagyon, nagyon megszokásból mindig elmondom, mert így sokszor így mutattunk be, de igen. Szóval, hogy van ez a kötelező munkaalkalmassági vizsgálat, illetve hát maga a megszüntetése. Mit kell erről tudni?
Tehát alapvető, hogy a helyzet mindenkinek tiszta legyen, tavaly született egy törvénymódosítás, ami ugye eddig azt mondta, hogy a munkavédelmi törvényben szerepelt ez a passzus, hogy az orvosi alkalmasságvizsgálattal kell meggyőződni arról, hogy mindenki alkalmas arra a munkakörre, amiben foglalkoztatják, és ezt módosította tavaly a kormányzat, Természetesen minden semmiféle szakmai egyeztetést nem előzte ezt meg. A szakma utána tiltakozott, hogy ez így nagyon nagy káoszt fog teremteni, de alapvetően az történt, hogy minden munkáltató továbbra is köteles foglalkozás egészségügyi szolgáltatást nyújtani, csak éppen nem kötelező mindenkit alkalmasságvizsgálatra küldeni. És hogy kit nem kötelező alkalmasságvizsgálatra küldeni, ezt a hatályos jogszabályok határozzák meg, és minden miniszter kapott felhatalmazást arra, hogy ő megmondja, hogy a saját területén ő mit gondol, hogy hol kötelező és hol nem kötelező, kiknek kötelező alkalmasságvizsgálatot végezni.
Hát akkor azért egy racionalizálás, egyszerűsítés. Minek ez a sok bürokrácia, meg vizsgálat, hát most tök mindegy.
De ez,
nem, hát
ez, meg, nem, tör, ez nem meg történt, ezt már mindenki elmondta, és minden munkakörre tudjuk, vagy ez még majd jön?
Nem, egy őskáosz alakult most ki, tehát a következő a helyzet. Az első probléma az az, hogy ugye szakmai egyeztetés nem történt különösebb, illetve ami történt, az úgy lesöpésre került, tehát az a rendelet cunami, ami most minden minisztériumnak a honlapján társadalmi, úgymond társadalmi egyeztetésre megjelent egy néhány napra, azok a rendelet tervezetek, azok copy-paste-tel teljes mértékben ugyanazon tartalmúak, tehát gyakorlatilag az a felhatalmazás, hogy minden ágazat, a saját az építésügyi ágazat, az élelmiszeripara, bármi, saját maga, a saját kis szakembereivel dolgozza ki, hogy mi legyen, na ez egyáltalán nem valósult meg. Ez egyébként kodifikációs értelme is egy nonsens. Tehát most van, mit tudom én, 10 darab teljesen ugyanolyan tartalmú jogszabály, csak más adta ki. Viszont ezek a jogszabályok értelemszerűen nem hatálytalanítják az egyéb jogszabályokat, amik az alkalmasságvizsgálatokat eddig is szabályozták. Ebből most van egyébként legalább több mint 30 ilyen jogszabály, ami megmondja, hogy mit, hol kell csinálni. Tehát ezeket nem hatálytalanították. Tehát az a lényeg, hogy létrejött most tizenvalahány új jogszabály, és az sem teljesen egyértelmű a munkáltatók számára, hogy egyáltalán rájuk ez most vonatkozik-e, vagy nem. Mert hogy ugye az például, hogy egy könyvelő BT nek a saját működtetését melyik minisztérium jogosult, vagy melyik minisztérium alá tartozik szakmai irányítás szempontjából? Ennyien, pénzügyminisztérium.
Hát már kiadnak egy általános rendeletet, hogy azokra, akik nem tudják eldönteni, azok hova forduljanak.
Hát én nem tudom, én azt gondolom, hogy ezt úgy kellett volna megoldani, ezt az egész lépést, hogy létrehoznak egy olyan jogszabályt, ami szakmailag egyeztetve, és akkor abban felsorolják, hogy milyen kockázatok között dolgozókra, mik vonatkoznak, hogyan, egy kicsit, és akkor ez nyilván a szakemberek azok tudják, hogy az a másik 32 jogszabály az hol hivatkozik, és hogyha ebbe beleírok valamit, azt honnan kell kivennem azért, hogy ne legyen ütközés a jogszabályok között, mert most ilyen csomó ilyen van, hogy kivették például, nincsen ezekben a jogszabályokban most, amik megjelentek, tervezetek, tehát ezek nem hatályosak, ezekben megjelentek ilyen kockázatok, de az is úgy van, hogy az először azt mondja, hogy kockázat, baleseti veszély, munkahelyi klíma, ionizáló sugárzás, a második felében meg azt mondja, hogy ennek-annak kitett munkakör, járványügyi érdekből kiemelt munkakör, tehát egy össze-vissza van szakmailag is, tehát nem egy azonos nomenklatúrával szerepel. Kimaradtak olyan dolgok, hogy a biológiai kockázatok, vagy a járványügyi érdekből végzett munkakörökből mondjuk kimaradtak ilyenek, ahol a gyógyszergyártás, az étrendkiegészítők gyártása, tehát az ilyen jellegű gyógyszernek nem minősülő, de egyébként ilyen nem is élelmiszer típusú termékeknek a gyártása. Hiányzik az éjszakai munkavégzés, hiányoznak a védett csoportok, ugye a 18 év alattiak, idősödő munkavállalók, terhes, várandós munkavállalóknak a foglalkoztatásával kapcsolatos szabályrendszer, amire mondhatjuk azt, hogy persze, de arra ott van egy külön jogszabály, használjátok azt. Uh-huh. Igen, de akkor viszont itt mi értelme van ennek az ágazati szabálynak, mert ez egyáltalán nem szűkítette le, mert ezek egyébként, amik ebben fel vannak sorolva, azokban még mindig benne vannak, tehát hogy Igazából és akkor,
És akkor most mi most a gyakorlat? Most a munkáltatók, csak vesznek fel új munkatársakat, most hogy reagálnak, hogy akkor küldik vizsgálatra?
Alapvetően orvosok hogy reagálnak? Szemmel nézik, hogy most mi lesz. Ugye nincsenek új jogszabályok, tehát a régi jogszabályok vannak hatályban, tehát így gyakorlatilag semmi nem változott szeptember 1-től, jelen pillanatban. Egyébként is ugye nyilván a nagyobb munkáltatók, akik különféle nemzetközi cégek és azok normáiknak is megfelel, meg akarnak felelni, ők is kivárnak, megnézik, hogy mi lesz a jogszabályi környezet, hiszen ez, ami most van, ez most egy nem igazán rendezett helyzet. Tehát először is kitalálják, és utána majd esetleg jövőre megváltoztatják a policy-t, de egyébként ugye minden munkáltatónak továbbra is lehetősége saját hatáskörben ugyanúgy csinálni tovább, ahogyan eddig. És egyébként én erre biztatok is minden munkáltatót, mert ez egy alapjog, ez nem egy adminisztrációs kötelezettség. Ez rengeteg ember egyébként egészségesnek gondolja magát, nem nincsenek panaszai, tünetei. Egy ilyen egyszerű éves szűrővizsgálat az népegészségügyi szempontból elengedhetetlen, és hát legalább ezt ne szűkítsük már, ha már az egészségügynek minden ága vérzik, ez is egyébként sok szempontból, de akkor legalább ezt tartsuk.
Legalább ez maradt volna. Hát, ha laikusként hát nekem az lett volna a normális, hogyha, ahogy mondtad, kijön egy általános érvényű valami, ami mondjuk a különböző szakmákat és munkaköröket különböző veszélyességi listába vagy kategóriába sorolja, és akkor onnan el tudja dönteni a munkáltató, hogy milyen típusú munkaalkalmasságira van szükség akkor.
Illetve az állam bővíti a szűrővizsgálatokat, tehát ha jól értem, az a mondás, hogy nem lesz ez kötelező, meg munkaalkalmassági nincs, de próbálja ösztönözni a cégeket, hogy a bővített szűrővizsgálatokat használják ki. Ez kevés?
Hát igen, de eleve ezek még tervek, másrésztről pedig az egy nagyon-nagyon fontos különbség van ugye az egyéb dolgok meg e között, hogy a foglalkozás egészségügybe tartozó szűrővizsgálatok egyébként különféle járulékkedvezményekkel járnak. Míg egy kafetériaként nyújtott egészségügyi csomag a dolgozónak, az ugyanúgy adózik, mint az összes többi kafetéria elem. Aha. Tehát, hogy azért egy munkáltatónak nagyon nem mindegy, hogy milyen költséggel tudja azt a hasonló minőségű szolgáltatást nyújtani. De nem mondom azt, hogy minden tökéletesen működött eddig. A foglalkozás egészségügyben sem. 30 éves elavult jogszabályaink vannak, tehát azóta iszonyatosan megváltozott a társadalom, a tudomány, a műszaki megoldások, minden. Tehát nyilván a jogszabályoknak is érdemes lenne ezeket lekövetni. Tehát egy szakmai szempontból mindenképpen szükség lenne ezt a rendszert, ugyanúgy, ahogy mondtátok is, hogy egységbe foglalva egy új rendben, ne az sem normális, hogy 32 jogszabály szabályozza azt, hogy hogyan kell egészségügyi alkalmasságvizsgálatot, meg milyen körülmények között végezni. De tehát lehetne ezt racionalizálni, és lehetne ezt jól megcsinálni. Itt egyszerűen én azt gondolom, és továbbra sincsen semmilyen ellentétes információ, hogy ez valakinek, valamilyen csoportnak a fejéből kipattant mondás volt, hogy ez egy adminisztrációs kötelezettség, csak és semmi értelme, és jó, akkor ezt ne csináljuk, mert az úgyis csak pénzbe kerül. De valójában semmit nem oldott meg, mert továbbra is kell foglalkozás egészségügyi szolgáltatást nyújtani, tehát az továbbra is pénzbe kerül a cégnek, az továbbra is meg kell csinálni minden más kockázatértékelést, a új technológiai üzembe helyezését, az egyéb munkavédelmi tevékenységet továbbra is végezni kell, baleset esetén be kell jelenteni, orvosi vizsgálatokra kell küldeni az illetőt, tehát hogy nem változott semmi, valójában csak azt. Ez egy ilyen nagyon faramúci helyzetet teremtett, amiben általában az egyébként is kevésbé jogkövető kisvállalkozások, egyebek, akik eddig sem nagyon fordítottak erre túl sok forrás, azok most egyszerűen fogják és eldobják az egészet, és nem fognak jogkövető magatartást tanúsítani, amire egyébként egész jó esélyük van, hiszen körülbelül 140 év, amíg hozzájuk eljut random vizsgálattal a munkavédelmi hatóság, tehát addig, hogyha nem történik baj, akkor egész jól áll van.
Uh-huh. Oké, értjük.
Hát, ja, értjük, amit mondasz, de nem értjük, ami történik, úgyhogy köszönjük szépen az információkat, tisztában látjuk a folyamatot.
Ezen is így vagyunk, tehát nekünk itt ebben.
Köszönjük szépen továbbra is szakértelmedet, további jó munkát és szép napot.
Köszönöm szépen én is, és szép napot mindenkinek.
Dr. Nagy Marcellel beszélgettünk, foglalkozásorvostan és munkahigiéni szakorvossal a kötelező munkaalkalmassági vizsgálat megszüntetése kapcsán.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
Jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán utána pedig internetbiztonsággal fogunk foglalkozni, már pedig informatikai biztonsággal főleg, mert hogy hamarosan indul az ITBN Confexpo, az informatikai biztonság napja, és itt lesz Balogh Turul kiberbiztonsági szakértő a stúdióban. 20 éves az informatikai biztonság napja konferencia, és hogy miről lesz szó pontosan a konferencián, milyen érdekességek vannak, erről fogunk beszélgetni majd.
Hát kérjük segítséget egy hallgató nevében, aki a Hello Anyu megszűnése, bezárása kapcsán kérdezi, hogy tudunk-e hasonló helyet? Mi nem, de hogy más hallgatók is tudnak-e. 8 hónapos a picúr, és nem ártana egy kis support a túlélés illetően.
Igen, a túlélésre, igen. Hát közben Vera megírta nekünk, hogy elég sok kávézó pékség, igen, és minden zárt be, tele van a piac most gépekkel, amiket eladásra kínálnak, úgyhogy érdekes adalék volt ez is, köszönjük szépen. Nyilvánvalóan van egy olyan begyűrűzése annak a fogyasztási visszafogásnak, amiről Nagy Márton is beszélt egyébként. Egy ilyen élelmiszerinflációs környezet után az emberek kevesebbet költenek, egyébként ez látszott a fesztiválpiacon is, mint erről beszéltünk meg sok helyen is, úgyhogy lehet, hogy ez a hatás gyűrűzött be ide is. Na, hát jön Schmidt Andi, elmondja a legfrissebb híreket, infókat, és utána pedig jövünk vissza az ITBN-nel.